Anyánk aztán rövidesen meghalt. Erről azonban már nem szívesen írok. Olyan gyötrelem még most is erre gondolnom. Szerette ezt az embert? Igen, szerette. Ez volt tehát az a misztérium, amelyen annyit törtük a fejünket mi gyerekek. Ez volt legfőbb titka, hogy életen halálon át szerette. Jobban, mint minket. Ezért nem tudott nélküle meglenni. Ezért vállalta érte a poklokat is. Hát igen, van ilyesmi kétségtelenül, hogy némely asszony nem tud megválni a szerelmétől. És akármilyen is az illető, sőt, némely asszony annál jobban vonzódik hozzá, minél jobban züllik és pusztul az, akit szeret. És hogy ez így volt, ez aztán később, elég későn félreérthetetlenül kiderült. De ne vágjunk a dolgok elébe. Időközben otthon minden elúszott. Anyám még feljöttek Pestre lakni, mikor is anyám egy reggel álmatlan szemekkel benyitott hozzám, és így szólt. Nálad maradok. Ezentúl itt fogok élni. No végre, hála Istennek, kiáltottam én. No, csak hogy végre eszére tért, és rászánta magát. Mondtam néki, és megöleltem, megcsókoltam. Boldog voltam vele. Nagyon fáradt volt. Rögtön lefeküdt, és szerencsésen el is aludt. Rövidesen nekiláttam tehát, és átalakítottam műtermemet az ebres kertben, hogy neki szép kis szobácskája legyen, és jól érezhesse magát nálam. És jól is érezte magát. Legalábbis úgy tetszett eleinte. Nénéim akkor már jó ideje tanítónők voltak vidéken, illetve az egyik polgári iskolai tanárnő, s ez férhez is ment, apámnak pedig megint nyoma veszett. Egy 54 éves ember. Úgy látszik, megint elment valaki után, már fél éve nem tudtak róla. Anyám csendesen éltegélt nálam, s egy nap arra kért, hogy most már csak ugyan tűrjem őt el véglegesen is magamnál, mert ő nem tud saját lakásában megmaradni. Neki ott meg kell őrülnie ilyen egyedül. Sőt, később fel is oszlatta ezt a lakást, eladott mindent, s mi nagyon jól megvoltunk. Ő vezette háztartásomat, s délutánonként hol olvasott, hol zongorázgatott magának. Végre hát eljutottam oda is, hogy kicsit zongorázhatok, mondta nekem szomorú mosollyal. Viszont azt nem tűrte se, hogy vele még külön is törődjek, még színházba sem akart eljönni velem. Egy fiatalembernek a saját életével kell törődnie. Nem szabad drága idejét öreg asszonyokra fecsérelnie, oktatott engem tréfásan. Egyébként úgy bánt most már velem, ahogy finom urakkal bánni szokott, hanem is azzal a kitüntető asszonyi udvariassággal, ahogy Sámuelt babuskatta annak idején. S így telt el néhány hónap. Egy nap aztán levelet kapott Bécsből, apámtól, amelyben azt írta neki, hogy ő megbocsát. Mármint, hogy apám megbocsát édesanyámnak, és hajlandó visszatérni hozzá. Többet nem tudok a levélből. Anyám ennyit közölt velem, vérpirosra válva, aztán elhallgatott. Én őrjöngve nevettem, hogy ő megbocsát. De anyám nem nevetett. Ott voltam, amíg végigolvasta. Egész neki dőlt a díványnak, mintha attól tartana, hogy más is belepillanthat a levélbe. S már fonnyadó arcocskája, mondom, vérpiros, s a szemes arkában egy-egy könycsepp, de nem mintha sírt volna, hanem nyilván a nagy vértolulástól. Aztán hirtelen reszketés fogta el. Rögtön odaléptem hozzá. A levelet remegő kezével keblére rejtette. Azt hittem, a félelemtől reszket, attól való félelmében, hogy ezt az embert esetleg újra kell látnia, annak erőszakosságát, ha utoljára is, de még egyszer el kell viselnie, hogy talán majd ide merészkedik, ide erőszakolja magát, s itt akar majd élni vele. Megöleltem tehát, s egyenesen szemébe nézve, s a lelkem minden erejével így szóltam hozzá. Mit fél? Mondja meg, mit fél, hisz most már itt vagyok én. Hallja, amit beszélek. Írja is meg neki, hogy itt vagyok magának, és csak hadd jöjjön, ha le akar repülni az emeletről, akkor csak jöjjön mielőbb. És szinte lihegtem a méltatlankodástól és haragtól. Anyám valóban félt, csak hogy tévedtem, nem apámtól, hanem attól a rettenetes vonzástól, amelyet rá még mindig gyakorolt. Hadd írom le újra. Ez volt hát a régi bús titok, amely úgy nyílt most meg előttem, mint valamely kegyetlen istenség legbensőbb szentélye. Az, ahol a véráldozatot mutatják be neki. Anyám ugyanis még néhány napig ott volt nálam, és aztán egy szó, egy sor írás, minden magyarázat nélkül elment tőlem. Mint megtudtam, apám megint pénzzel érkezett meg, s a Vadászkürt nevű, akkor elég előkelő szállodában laktak aztán együtt. Akkor hát végre beláttam, hogy hiába minden. Én ebben az ügyben tehetetlen vagyok. Sorsára kell hát bíznom szegény anyámat. Ami a bánata, az legfőbb öröme is. Legyen hát úgy, ahogy Isten akarja. De mint Sámuel, úgy én is belefáradtam mindezekbe végképp, és nem is kerestem őket fel többé. Ha anyám eszembe jutott, sóhajtottam. Ennyi volt az egész. Nagy ritkán, ha találkoztunk, kávéházban, cukrászdákban, adván egymásnak találkát, mikor néha felhívott telefonom, mert már telefonom is volt, odáig vittem. De ilyenkor se beszéltünk semmi érdemes dologról. A régi bizalmasság megszűnt köztünk. Utolsó találkozásunk pedig ilyen volt. Világos ruhában jött, s egész fel volt frissülve, szinte meg volt fiatalodva. Még egy kis csokor virágocska is volt a kezében. Élénk volt, üde, szinte vidám. Közölte velem, hogy képzeljem, ő még mindig zongorázik néha, s még az operába is elment apámmal. Aztán bizonyos tervekről és lehetőségekről beszélt. Ezt én nem szívesen hallgattam, mert bele voltam fáradva összes lehetőségeikbe is. Most megint arról volt szó, hogy a petróleum, legszívesebben befogtam volna a fülem. S hogy most aztán apám biztosan felküzdi magát újra. Jó, jó, majd meglátjuk, mondtam én. És mikor elbúcsúztunk, kezembe nyomta ne felejtseit. Aztán hirtelen, váratlan lehajolt, és megcsókolta a kezem. Meg van bolondulva, édesanyám? Kérdeztem én, s szememet elöntötte a könny. Igen, igen, meg vagyok bolondulva, fiam, felelte ő, és befordult a szálloda kapuján. Nem láttam többé. 2 nap múlva meghalt. Hogy halt meg, arról nem írok. Rettenetesen. Csak azzal a feltétellel voltam hajlandó ravatala elé járulni, ha apám nincs ott, nehogy megfojtsam. De temetésén is mindig úgy fordultam, hogy ne kelljen látnom őt, mert most már iszonyodtam tőle, halálosan. Búcsú levelében nem volt sok panasza. Azt írja, hogy szegény szíve körül nagy fájdalmai vannak, és ez azért van, mert az ő édes jó fiát, az ő kedves gavallérját, így írta, Sámuelt nem láthatja többé, s hogy én is olyan messzi kerültem most már tőle. Körülbelül ennyi volt az egész. Én eddig nem tudtam, hogy annyira szeretem anyámat. Minden dolgokba majd belehaltam, majd beleszédültem a sírjába. S aztán hát megint teltek múltak az évek. Kálmán bácsi akkor már régen halott volt, s én gondoltam egyet, és Borcsát felkérettem magam mellé, hogy ne legyek annyira egyedül. Ő vezette aztán háztartásomat, de ő se volt jó nekem, mert vele nem lehetett anyámról beszélni, rögtön sírva fakadt. Hát még apámról. Ha szidni kezdtem, azonnal kiszaladt a szobából. Viszont van az úgy némely emberrel, hogy a múltjától nem tud szabadulni, hogy időnként rágni kezdi, és rágja, és nem tud elkészülni vele. Így én is. Néha egész éjjel nem aludtam, árnyékokkal, fantomjaimmal viaskodva. És Borcsa tudta ezt. Rám is szólt ilyenkor kora reggel. Már megint töri a fejét. Igen, már megint töröm a fejem, feleltem én. És tud vele változtatni valamin? Azon, ami elmúlt? Tisztában vagyok vele, Borcsa, hogy semmin se tudok változtatni, feleltem én. És ez így ment néha, egész a butulásig. Hiába próbáltam színházba járni, mulatókba. Akkor kezdődött a mozi. Minden hiába volt. Néha egész jó kedvű voltam, mikor is hirtelen elkezdtem sírni az utcán. Minden különös ok nélkül. Hogy el ne feledjem megjegyezni, apámról semmit se hallottam többé anyám halála óta. Nem tudtam, mi van vele, de nem is voltam rá kíváncsi. Egyszer jött egy levele, azt felbontatlanul visszaküldtem. No szóval. Szórakozást kerestem mindenáron és mindenütt. Egyszer hajtóvadászatra hívtak meg valahova. Gondoltam, próbáljuk meg ezt is. Este érkeztem oda, s ez az éjszakám egész elviselhetetlen volt. Lehet, hogy az idegen környezet is tette. Mintha Sámuel hangját hallottam volna a falakból. No de szüntelen, megállás nélkül. Látod, ugye? Látod, mi lett a vége? megkérdezte tőlem kíméletlen erővel újra meg újra. Végül gyertyát gyújtottam, s ez valamelyest megnyugtatott. Különben is egy remek szót, remek formulát találtam én a magam számára, de úgy tetszett, hogy Sámuelnek is végső feleletül. Mit tehet az ember, ha egy démoni szörnyeteggel találkozik élete útján? Tettem fel a kérdést. S mi érthetetlen is az emberi lélek, hogy néha egy szó hogy tudhatni az emberre? Ez az egyszerű szó, hogy démoni szörnyeteg, most úgy hatott rám ebben a hideg és idegen magányban, mint valami felfedezés, találmány, mintha megvilágosodott volna tőle az elmém, mintha megoldottam volna általa valamit. Holott, hát jól elképzelhető, hogy a múló évek folyamán százszor megfordult többek közt ugyanez a szó is a fejemben. Szörnyeteg, igen, az. És a mi életünkben minden szépet ez a szörnyeteg tett tönkre, marcangolt szét fehér fogaival. Magyarázgattam én magamnak még az erdőben, az álláson is, ahova vittek. Hajnali 5 óra volt, mire nagy kapaszkodás után felvergődtünk ide. Igaza volt Sámuelnek, el kellett volna taposni, még mielőtt mindenkit tönkretett, gondoltam én. És megint egész elborultam a dütől és kétségbeeséstől, és ez így tartott, nem volt vége. Szegény édesanyám járt ugyanis az eszemben, s hogy ő utoljára, legesleg utoljára megcsókolta az én kezemet. És megint sírtam, és gyűlölködő undort éreztem saját magam iránt, hogy emiatt a gonosz ember miatt még én is így elidegenedtem tőle az utolsó időben. Hát nem azt írt a búcsú levelében, hogy messzi kerültem tőle? S mit jelent ez, ha nem annyit, hogy még én is hűtlen lettem hozzá? Ezt a szavát is csak most értettem meg igazán, annyi év múltán, itt az erdőben. Mert eddig nem gondoltam át teljesen, vagy nem ismertem át gondolni. Van az úgy. Ez tehát szemrehányás volt részéről kétségtelenül. Finom, alig észrevehető szemrehányás. Igen, az. És most mit csináljak? Ugorjak fel innen, szaladjak egyenesen a sírjához, és kérjek bocsánatot tőle. Ez történetesen komor erdő is volt. Semmi derűje, semmi vigasztalásra számomra. Még csak október eleje volt, s ez már is hűvös, szomorúan őszi erdő volt. Hallgatagon várta már a havat. Mikor a vadőrrel megérkeztünk ide, csörtetésünkre Isten madárkái felriadtak és csipogtak egy ideig. Aztán megint elaludtak. Attól fogva csend volt itt, s nyomasztó volt ez a csend is. De végre megkezdődött a mozgalom odalenn, ugatás is hallatszott. Úgy látszik, tacskókat eresztettek a sűrűbe. És már is mi történt? Közvetlen előttem is volt egy cserjés, és abban már is erős csörtetés volt hallható. Meg kell jegyeznem, mi szarvasbikára gyűltünk ide, s ilyen vadászaton már többször voltam, de vaddisznóm még soha. Egy kicsit megijedtem tehát. Az állás alacsony volt, s nem sok biztatót hallottam eddig sem a sebzetkan agyarairól, sem az emse harapásairól. Elhatároztam tehát, ha vaddisznó mutatkozik, nem lövök. A csörtetés szünetelt egy ideig, aztán újra kezdődött. Vaddisznó lesz kétségtelenül, gondoltam én. S megvallom, még körül is néztem, van-e olyan rönk a közelemben, vagy dőlt fatörzs, amelyre felkapaszkodhatnék. Akkor már erősen világosodott, derengő fény állt a fák koronái felett, s a távoli hegyvonulat is tisztán látszott a dombok hátterében. Egyszer csak még határozottabb lett a csörtetés, aztán kinyílt a bozót, s a fény valamelyes furcsa ködében ott állt előttem az apám. Hogy meglepetésem óriási volt, azt mondani se kell. Igazán olyan volt ez nekem, mint a villámcsapás. És mégis... Sose hittem volna sem azt, hogy ilyen hideg fejjel tudok majd ítélkezni felette. De talán még kevésbé, hogy emberi lény képes egy pillanat töredéke alatt egész világokat átgondolni magában. Nem tudhattam, hogy ő is itt tartózkodik. De ha igen, honnan sejthettem, hogy kora hajnalban kijön az erdőre és éppen ide? A helyet nem én választottam. Engem ide vezettek. Megijedtem a vadkantól, kinyílt a bozót, és én rásütöttem a fegyvert. Kitételezhet fel itt egyebet. S mindez, mondom, egyetlen villanásként szaladt át rajtam. Tehát hideg fejjel, minden további meggondolás nélkül ráfogtam a fegyvert. S hogy apám is azonnal megismert, Azt onnan tudom, hogy meglepetésében még fel is kiáltott, sőt, öröm is villant a szemében. Mintha egy életen át sose lett volna köztünk semmi gyötrelem. De mikor a fegyvercsöve volt előtte, felhördült. Te meg vagy őrülve, kiáltotta bele a vadonba. És ehhez nem tudom miért, a két karját is fölemelte, elejtvén a kis csákányt, mely a kezében volt. S szeméből holmi tébolyhoz hasonló rémület csapott ki egy pillanat alatt. Menjen, menjen, az Isten szent nevére kérem, menjen innen, ha jót akar, mondtam én neki fuldokolva, és lassan leeresztettem a csövet. De szaporán, egy pillanat alatt, ordítottam rá. Ő pedig csak ugyan fejét vesztve menekült visszafelé, s oly hevesen, hogy tisztán kivehettem, még el is vágódott a bozótban. Idáig van, amit önnel közölni akartam. E történet arra késztetheti talán, hogy még egyszer elgondolkodjon felette, mi erősebb kapcsolat az emberek között, a jósága vagy a vérség. Apámmal való utolsó találkozásunkra vonatkozóan megjegyzem még, hogy ő, mint még aznap értesültem, úgy került akkor oda, mármint a Gí erdőbe, hogy a püspökség számára igen jó kőzetet fedezett fel a környéken. Bányát nyittatott velük, s annak lett szerződéses kitermelője. Azt is hallottam róla, hogy munkaidő előtt, tehát hajnaltájt geológiai kutatásokat szokott végezni, hol itt, hol más körzetek hegyeiben. Igen kedves, komoly és megbízható, sőt, szorgalmas embernek is dicsérte előttem mindenki. Mind alkalmazottai, mind a koadjútor úr ő méltósága, a nemrég akkorában elhunyt Kohrény Demeter. És ennyi az egész.